Szép jó napot mindenkinek.
Szép jó reggelt kívánunk.
Nem mondtam
jó, de
én nem vagyok ida, de nagyon szeretem viszont a kariatidákat, úgyhogy akik az én darabomat oly szépen játsszák.
Igen, tehát hogy így nem belsős csapat a Glacki János.
Hát a tiszteletbeli
szolgáltató,
most szolgáltató, bedolgozó iparos.
De elkíséred ezt az egész produkciót.
Abszolút. Így van.
Mert
itt legalábbis most Marosvásárhelyen. Aztán röppenek vissza, de ők meg röppenek tovább, és beterítik Erdélyt köpönyegükkel.
Így van.
A Hinták című előadás ma este 6 órától látható Marosvásárhelyen, a Mihály Eminescu művelődési házban. És hát csalogatjuk a hallgatókat, most az lenne a lényeg. Picit mondjuk el, hogy ez egy viszonylag mély és sok-sok gondolatot ébresztő dráma, ami egy anya-lánya viszonyáról szól. Nagyon felkavaró történet. Nem tudom, mennyit lőhetünk le ebből a drámából. Itt egy csomó mindent kijegyzeteltem magamnak, hogy mi az, amire rá akarok kérdezni, de azért adjátok áldásotokat arra, hogy esetleg lőhetünk le poénokat.
Ja, nagyon ne spoilerozunk, de hát tényleg, hogy van benne minden, ez egy ilyen öldökölve, ölelkező anyalánya kapcsolat, amilyet számosan látunk, itt biztos nem sehol sem, de úgy általában az emberi természetben, meg Csehovnál, meg nem tudom én mi, meg Amerikában Hanna és nővérei, és stb. Szóval, hogy ugye adott két személy, egy anya, lánya, és a lány az mindenképpen szeretne repülni, ezt egy ideig titokba is kell tartania, mert hát az anyuka megint nagyon földhöz ragadt valaki, de közben ez a történet, ez megfordítva is igaz, mert hogy az anyuka nagyon ájtatos, a lánya az meg kevésbé, vagy másképp, vagy szabadabban, vagy sem-sem, vagy is-is, vagy keres, és akkor ez a fajta, tehát így cincálják egymás idegeit, életét, lesz egy nagy tragédia is benne, valaki ilyen bemegy ilyen felhőtlenül, hogy majd valami, hát biztos én olyan vicces fiú vagyok, és akkor ez majd biztos vicces lesz, és aztán kijön letaglózva, hogy hú, jó nagy pofont kapott, mert az is van benne bőven. Aztán volt, aki azt mondta, hogy na hát ez ahhoz képest, hogy milyen tragikus, milyen marha vicces is volt, tehát hogy valahogy én mindig azt keresem, ez az őrkényi történet, a groteszk az ugye abból áll, hogy egyszerre nagyon vicces, és egyszerre akár nagyon tragikus is tud lenni, mert hiszen ezt a kettőt, ezt így külön szoktuk választani, hogy akkor ami tragikus, az legyen ilyen szép méltóságteljes, ami vicces, az meg legyen ilyen habkönnyű. De én azt gondolom, hogy az életünkben nagyon gyakran ez együtt jár, mert hogyha én elesek, és de eltörik az orrom, folyik a vér, ki durran a szatyorba a tej, az is folyik, minden folyik, és az nekem marhára nem vicces, de mindenki másnak baromi vicces, valaki felvette jó videóra okosan, akkor már holnap lehet, hogy több milliós megnézettsége lesz, mert hogy milyen vicces, hogy valaki eltaknyol az utcán alapvetően. Tehát, hogy nem lehet elvitatni az ő vicceség élményüket, és nem lehet elvitatni az én tragikumomat, és az életünk nagyon gyakran ilyen sírva nevetős.
És ezek a legjobb pillanatok, nem? Vagy ezek tudnak nagyon mélyre menni, vagy legalábbis én így tapasztalom a saját életemben. Krisztina Enikő, titeket hogyan talált meg ez a történet, vagy hogyan akartatok szárnyalni vele először?
Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy kicsit a pandémiának köszönhetjük, hogy ráakadtunk erre az írásra. Eredetileg a hashtag jó étpuszi bejegyzésekből szerettünk volna egy előadást létrehozni, és hát olvasgattunk, tehát hogy igazából ráértünk és olvasgattunk, és egyszer csak a honlapján Lacki Jánosnak megtaláltam ezt a darabot, és így egy szuszra elolvastam, és akkor fölhívtam Enikőt, hogy Enci, te ezt láttad, ezt a darabot? Ebben két nő van, ez a miénk, ez a sztori. És akkor így Enci, aha, két napja olvastam, éppen akartalak hívni, úgyhogy így találtunk rá a történetre, és hát tényleg ezzel a ölelkezős, ölelős történet, hogy annyiféle módon jelenik meg ez az anya-lánya kapcsolat, a szeretés, a féltés, a szabadságvágy, hogy igazából azt hiszem, hogy nincs nő a világon, aki ezekkel nem tud azonosulni, és ez is a tapasztalatunk, hogy akárhová megyünk, kicsit megjegyzik, hogy ez az én történetem. Holott nagyon kevés emberrel történik meg az a tragédia, ami ebbe a darabba le van.
Igen. Ott oda jött hozzám egy idős hölgy, de nem feleste a vadat, hogy oda jött hozzám az előadás után, megállt olyan kicsit szigorúan, és az anyai. A maga meg honnan tud ennyit a nőkről?
Egyébként ez...
Anyám, nagyanyám volt, ugye plusz 6 nővel élek egyfedi, az ugye mert a 6 gyermekünkből 5 darab lány, plusz a feleségem, tehát hogy meg hogy a nők is emberek, ugye, az ugye azt mondják, asszony nem ember, de ez nem igaz, mint tudjuk, és hát innen egyébként.
Enikőnek két nap előnye van akkor a szövegismeretben, hozzád hogyan érkezett meg? Igen, hát tényleg nagyon különös volt ez a móda, hogy egymástól függetlenül mindketten rátaláltunk a hintákra. És hát az a sok minden, ami ott fel van vonultatva az anyalánya kapcsolatban, és ezen kívül pedig a két Szent Teréznek, Liziui és Avilai Szent Teréznek, kis és nagy Szent Teréznek az élettörténete is bele van hintáztatva ebbe a darabba, a drámába. És hát nagyon szép az, ahogy a szenvedéshez való viszonyunkat az ők szemükön keresztül is meg tudjuk vizsgálni, vagy meg tudjuk élni, mert van egy, amit felvonultat, egyfajta megközelítés, amit a lány megél, és van egy teljesen másik, amit a Liziui kis Szent Teréz is megél és képvisel, és annyira különös ennek a kettőségében létezni, hogy egyik pillanatban még ez az emberi terhes, megtört szenvedés, és ezzel meg szembe van állítva egy olyan fajta szeretettel viselt szenvedés, ami így felfoghatatlan néha, hogyha...
És nem is mindig a szembeállítás, hanem a sok-sok átfedés, hogy mennyire hasonlítunk egymásra, mennyire sok történet kapcsolódik valahol egymáshoz. És milyen gyönyörű az, amikor a hintával ellököm magamtól, menj el te büdös, de visszahívom ugyanakkor, és ez a kettősség jellemzi az egész életünket. De Lackfi János írót, költőt, műfordítót kérdezem, hogy mi neked a hinták? Tehát miért pattant ki ez belőled, vagy miért éreztél kényszert arra, hogy ezt?
Hát ugye azt szokták mondani, hogy egy cinikusan fogalmazva, hogy az emberre ott meglobogtatnak egy nagyobb összegű ösztöndíjat, akkor mindjárt olyan frenetikus írhatnék ki a támat, hogy ihaj, csuhaj. Most már nem emlékszem, hogy Katona József vagy Örkény ösztöndíj volt, mind a kettőt kaptam egy párszor, de hát nyilván azt akartam megírni, amit akartam megírni, függetlenül attól, most, hogy itt viccelődünk. De az jó ilyenkor mindenképpen, hogy az ember kiszakíthat a napi rutinból egy bizonyos időt, és én nagyon sokáig ugye főállásban egyetemen tanítottam, stb. Tehát akkor voltam író úr, hogyha kaptam egy ösztöndíjat, és akkor bum, egy hónapon volt, egy két hónapon volt, hogy írjak. Ezt is emlékszem, lóhalálában fejeztem be. Maga a történet, az egy igaz történet, tehát ilyen a mi környékünkön, Zsámbékon élek, és akkor ott a plébánián a házszentelés az úgy megy végbe, hogy ilyen csillagjárás néven maga mellé vesz minden férfi ember, aki erre jelentkezik, szóval nem csak a plébános csinálja szegényként egyedül, hogy futkorászom, mint pók a falon, mert hát ugye sokan igénylik, és akkor magunk mellé veszünk egy-két gyereket, ők a három királyok, és akkor viszik a kis csillagot, meg minden, és akkor mi meg úgy levezetjük, ez civilis levezetheti a szertartást, és akkor egy nénihez bementünk, és szóval na, üljünk le, na, azért süti, meg mit tudom én, milyenkor süti mérgezést kapnak, persze csillagozók, és akkor úgy egy húzatban így elmesélt az egész életét. Gyakorlatilag ezt a történetet. Egyik pesti előadásom volt is, ilyen nagyon-nagyon torokszorító volt, hogy eljöttek a néninek a még élő rokonai, és hogy ők is, mert hogy a nének egy gyerekkori osztálytársa már látta, és akkor, vagy bocsánat, a lánynak egy osztálytársa látta, és akkor szólt a rokonoknak, és akkor eljöttek a rokonok, ők is megnézték. Tehát ez egy úgymond realben egy történet. Persze nyilván részleteket, meg sok mindent, meg azt a férfi szereplőt, aki most nem szerepel benne, aki pantomimezik, de azért szó esik mindig róla, meg változtatja az alakját. Ő a távollévő fér, vagy a nem tudom, Péter bácsi a kertész, és akkor aki meg van gyanúsítva mindenfélével. Na szóval ez egy igazi életes történet, és minden volt benne. Sírás, nevetés, őrület, borzadály és megistenülés. És akkor valahogy nagyon az volt az érzésem, be akartam hozni a szenteket, mert ugye a szenteket így elpakolásszuk így a üvegablakra, a főfele, meg a nem tudom, meg jaj, azok olyan ájtatosak, de mi már nem vagy, nekünk be van kötve a Netflix, ugye, mi már azon vagyunk, az ájtatosak, de közben olyan tök olyan emberek voltak, mint mi, viszont tudtak valamit, ami nekünk nagyon jó jönne, és mind a két Teréznek, tehát az Avilainak is, meg a Liziainak is olvastam korábban életrajzát, és akkor volt egy ilyen kattanásom, hogy behozom őket. És amikor elkezdtem ilyen szemmel újraolvasni, akkor tele vannak repüléssel, hinta, tehát Liziai kis Szent Teréznek még egy gyerekkori hintázós jelenete is van, amit én tudatosan nem emlékeztem rá, de valószínűleg tudat alatt bejött, mert az íróagy az valahogy működik akkor is, amikor az ember nem tudja kontrollálni. És ilyen hihetetlen átizzások vannak, amiből kiderül, hogy igen, ott egy ember egy helyzetben, vagy elbukik, vagy bukdácsol, vagy nem tudom én, és ugyanúgy megvannak a hupliai, emelkedői hullámvölgyei egy Isten kapcsolatnak, mint az ember-ember közti kapcsolatnak, és így tovább. Tehát, hogy az is egy nagyon, az egy szenvedélyes dolgokról beszélünk itt, mert hogy nem ez a vértelen, hogy jaj, nekünk vágyaink szintjenek, meg mink már így meg vagyunk szentülve, nem ezek brutálisan szenvedélyes emberek. Ők tudtak élni, mi pedig így próbálkozunk és azt hiszük.
És közben meg ilyen mondatok hangoznak el, hogy egy tejszínhabosra tornyozott felhőkupacnak százszor akkora istentartalma van, mint egy legöregebb templomnak.
Igen, ez egy kedvenc mondatunk nekünk a darabban. Az öreg templom is csak egy felhőkupac. Mi? Tehát, hogy ez a... Megpróbálom egy kicsit megérteni azt, hogy a lányom gondolkodik, hogy mit is mond, hogy most azt mondja, hogy tényleg van ebben így Isten tartalom, és nagyon érdekes, hogy van egy utazós apáca jelenet, amikor a repülőgépen, ugye sztjuárdeszként dolgozik a lány, és találkozik egy apácával. És akkor az apáca mondja neki, hogy odaadja a két Szent Teréz képet, és egy adott pillanatban mondja, hogy hát beszélgess velük. Ja? Vagy beszélgess a felhőkkel. És hogy tényleg, hogy hol kezdődik az Isten kapcsolat, ki hogy tud először kapcsolatba lépni a mindenhatóval, aki mindenhol jelen van. Hát miért nem mondanánk azt, hogy egyszer csak beszélgess a felhőkkel? Hát mekkora dolog az, hogy följár a felhők fölött, rálát az Isten agyára ezek a szövegek, ugye? És így...
Hát megmondják is, zuhanó repülő nincs ateista.
Hát igen. És ott kiderül ebben a részben, hogy el is mondja a lány, hogy igen, én kiszoktam állni a gép farába, mert ott nyugalom van, ott kinézhetek az ablakon, és ő tényleg neki ebben van az Isten, így éli meg, és hogy ez is milyen szép, hogy tényleg anya egy másik fajta hitet képvisel, vagy...
Én arra vagyok kíváncsi, hogy ugye első csomópontként ott van a szöveg, és akkor utána ti azt kézbe kapjátok, és elkezdtek vele dolgozni. Hogy hogyan zajlik ez az alkotói folyamat? Tehát sorban jönnek az ötletek, építetek-e egymásra, hol jön be ebbe a zeneszerző, vagy esetleg maga az író? Tehát hogy zajlik ez a közös ötletelés, alkotási folyamat?
Hát igen, a szöveg mindenképp ugye egyértelmű kiinduló pont, csak a szöveggel ugye az a baj, hogy több rétege van. Van az elsődleges, ami ugye első körben megtalál, és azt mondod, hogy fú, mekkora, és milyen mélységek, milyen magasságok, és amikor elkezded ezeket a mélységeket, meg magasságokat kibontani, és közben ott van a humor, és közben ott vannak a szentek, és egy halom dolog találkozik egymással, akkor ezt egy-egy mondatban, ugye maga természetességében, mert olyan jellegű színházat játszunk, hogy ne legyen túl pátoszos, vagy nem tudom. Megtalálni minden jelenetben egy-egy mondatnak az igazát, a jelenetnek az igazát, a hangsúlyát, mert rengeteg téma van ebben a darabban felbontva, hát ott egy kicsit azért szenvedtünk, meg kell mondjam, és hát a történet is megviselt. Tehát volt olyan, hogy a próba folyamatban így leálltunk, és mondtuk, hogy na jó, akkor most vegyünk egy száj levegőt, mert
ez a dicséret.
Tényleg, igen, hát, de igazából, ami nem visel meg, ugye az nem is fontos.
Igen,
tehát, hogy így dolgoztunk, illetve, hogy ugye rendező nélkül indultunk, ezért aztán még az a nem áldásos helyzet is előállt, hogy elkezdtük egymást instruálni. De akkor mi azok a fajták vagyunk, akik szoktunk imádkozni, mert azt gondoljuk, hogy az Isten lelke a legnagyobb kreativitással rendelkező lélek, és ezért aztán nagyon gyakran imádkoztunk próba előtt, és volt olyan, hogy tényleg imában találtunk egy szenzációs megoldást a jelenetre, amire így utólag színészként is azt mondom, hogy ez nem jutott eszembe, hát mennyire kínálna egyébként magát a szövegből is.
Fú, hát nem volt ez egy szokványos próba folyamat valóban. Krisztináéknál a lakásban, a nappaliban a férje volt, aki Tarjani Tamás, aki szintén egy színész operaénekes, aki a segítségünkre volt egy kicsit, hogy otthon volt is, így figyelgette, hogy mi az, amit ez a két lány itt próbál a színpadon véghez vinni, és akkor
így azt szólt, mondott, hogy lányok, ez nem jó.
Igen.
Első nézőt.
És akkor sokat segített. Tehát ebben szerencsénk volt, hogy tényleg ott volt Tamás, és elmondta, hogy akkor ebben egy kicsit még így változtathatok, erre figyeljetek, és ezen kívül még a kollégád Csatlós Lóránda, ő egy váradi színész és rendező, ő volt olyan kedves, hogy elutazott Budapestre 4 napra, és az alatt helyre pofosztuk egy kicsit igazából ezeket a rendezői dolgokat, igen.
És milyen áldásos az, hogy a szerző is meg tudja nézni, hogy hogyan kell a dráma életre a színpadon. Nem tudom, Lackó János, tudsz-e arról, hogy valószínűleg te vagy az egyetlen férfi, akit beengednek a Nősziget konferenciájára?
Igen. Valószínűleg azért szemmel fognak tartani, hogy így kell járni, úgy kell járni. Hát nagy öröm, meg nagy megtiszteltetés. És az is jó, hogy végre azért is mondtam, igen, szerencsére a naptárban is volt éppen egy olyan hely, föntartva magasabb régiókból, hogy el tudtam jönni, mert már láttam, tehát, hogy ilyen pixeles verzióban meg minden, de ugye ez mégsem, pláne egy ilyen rendezésnél nem az igazi, tehát itt levegője van, meg szóval tényleg itt örvénylik az egész. És én egyébként az a, tehát nagyon jó dolgom volt a lányok, mert ők viszik a vására a bőrüket, én meg csak hátra dőlök, és hiszé, megtettem a maga munkát. Volt olyan idős drámaíró kolléga mellett inaskodtam még ifjú koromban, most nem mondok nevet, mert nem akarom őt, nincs is már köztünk, de hogy ő még a nem tudom én, hanyadik, 20. előadástáján még be akart írni a darabba egy jelenetet, hogy fiúk egyébként majd még ezt még rakjátok be, ugye küldték, a legszelídebb dramaturg küldte előtt a büdös vadászmezőkre, hogy hát ember, ezek már 5 másik darabot játszanak, ezek nem fognak neked, és megy az egész megváltni, de ő még ez az iskola, én nem, szerintem azt gondolom, meg azt gondolom egyébként is, hogy tudom, Shakespeare-nek kihúzzák a felét, és beleírják a másik felét, tehát akkor hogy jövök én ahhoz, meg mit, tehát, szóval, hogy tényleg a színpadon kell ez működjék, nem pedig az én fejembe valami ilyen vérgőzös, hogyha első darabomat, ami egyébként valószínűleg jövőre Zsámbékon színpadra kerül, a Túlélők háza címmel, hát azt úgy teleírtam, olyan részletes szerzői utasítások van, hogy Csehovahoz képest kis Miska, hogy első ajtó, hátsó ajtó, behozza, leteszi a vödröt, és most felvilágosított egyik dramaturg kolléga, Lökös Ildi, egy nagyon szuper nő, és mondta, hogy figyelj, János, jobban tudod, hogy ezt a sok hülyeséget, az első, amit kihúznak, de Csehovnál is, tehát a szerzői utasítás, ez megy a pitlibe. Úgyhogy ez így illő és igazságos.
De mindenképp segíti azt, aki hamarabb olvassa, vagy nem látja az előadást, tehát hogy azért kellenek a te szerzői utasításai, de mit gondolsz, milyen lett az előadás? Talál
az, amit abszolút, persze, hát nagyon-nagyon van neve. Hát most azért nagyon várom a valóságos belehelyezkedést, mert úgy igazi nézőként az mégis más. Meg nagyon, tehát volt ennek egy korábbi Pere Martonyi Krisztinával és Soltész Bözsével egy korábbi változata, és itt nagyon zene is szerves részét képezi, meg szóval egy meditatívabb, valahol, hogy mondjam, brutálisabb, mélyebb, magasabb, szóval ez egy másik történet, és most nagyon várom a színről színre látást.
Ha már Nősziget és nők, akkor egy kicsit provokálnálak azzal, hogy vajon mit lehetett elmondatni a nőkkel az anya-lánya kapcsolatban, amit mondjuk egy apa-fiú kapcsolatban nem lehetett volna megfogalmazni?
Hát, jó, oké, igen, hát most valahol minden ugyanaz, valahol minden más, tehát hogy most ugye picit hajlunk arra, ugye korszerűen, hogy akkor feloldjuk egymásban, hogy hát mind emberek vagyunk, és akkor hát láttam én már fiús lányt, lányos fiút, és tényleg persze, tehát ugye az a, sőt, ugye okos pszichológusok mondják is, hogy az a férfi, akiben nincsen női rész, lélekrész, meg az a nő, akiben nincs férfi lélekrész, az tulajdonképpen kicsit olyan féloldalas, tehát hogy kapcsolódásaink miatt is, meg egyáltalán. Tehát, hogy minden egy, azt valahol el lehet mondani, persze minden csak emberi dolog, és biztos, hogy van olyan apa, aki, tehát akkor lehet egy analógiát csinálni, és meg lehetne ennek, meg érdemes is lenne, mert legalább annyi gubanc van a apa-fiú kapcsolatainkban. Ugye most Oidipusz bácsihoz ne is nyúljunk, hogy abba is van legalább ennyi öldökölve ölelkezés. Lehet egyébként, hogy azért is tudtam ezt könnyebben megírni, mert hát nekem is van egy érzelmek telített és nagyon súlyos hiányokkal is küzdő apa-fiú kapcsolatom az édesapámmal, aki már sajnos nem él, és lehet, hogy ez, ugye mindig íráskor kicsit el kell tolni magától az embernek a dolgokat, és akkor úgy azért mélyre tud menni, hogy egy orvos is, ha magát kell megműteni, akkor valószínűleg jobban remeg a keze, és akkor így rétrehozok figurákat, és akkor őket műtöm ezerrel, úgyhogy lehet, hogy eljön ennek az apa fiának is az ideje. Nehéz megmondani, hogy egyes pont, kettes pont, miben más, máshogy kommunikálunk rosszul férfiak, és máshogy kommunikálnak rosszul nők, és jól is máshogy kommunikál mind a két fél. Tehát, hogy nyilván férfiaknál eleve ez a nevelt, vagy kapott kommunikáció képtelenség. Van ez a, ugye, ismert ilyen Székely bácsis vicc, hogy tudom én, Mózsi, de hát mikor mondod nekem, és miért nem mondod te nekem sose, hogy szeretsz engem, meg minden, hogy azt, hogy mikor elvettelek, mondtam, lesz változás, értesítlek. Tehát, hogy van bennünk egy ilyesmi, de aztán ismerek egy csomó tökérzékeny, meg mélyre menő, meg helyes, tudom, mentálhigiénésen felvilágosult férfit, meg barbár nőket is ismer, tehát, hogy ezek egyfelől emberi dolgok, másfelől tényleg itt ez a féltelek, elengedni nem akarlak, visszarángatnálak, amikor meg visszarángatlak, nem tudok veled mit kezdeni, vagy mert akkor meg túl másfajt, de lennél olyan, mint én vagyok. Tehát, hogy ezek nagyon gyakran olyan látható mintázatok, és persze, hát mondom, az én családomban is ez a női erős nőket reszel, ez meg volt én nagymamám. Én kamaszkoromban, tehát volt két nagymamám, mind a kettő nagyon meghatározó volt az életemben. Az egyik, az anyai nagymamám, ő egy ilyen igazi szuperhíró volt. Mert egy kicsit olyan, mint a Jidise máméra mondják, hogy mi a különbség a Jidise máma és a Pitbull között, hogy a Pitbull végül elenged. És kicsit ilyen volt, van is egy pici zsidó szál abban, vagy nem is kicsi abban a családrészben. Meg hát ő így rendbe vágta a világot, ő tényleg igazi szuperhíró. Ott állt a izé mögött vízvezeték szerelő, és jobban húzza meg azt a hollandert, nem miért sajnálja ki belőle a zsírzást, hát tegyen még kócot, hát nekem itt nem csöpögni fog, aztán mi hívja magát vissza, aki ilyen fogalmatlan, és akkor izé, és ugye 9 vízszerelő 10-ből ezt nem lájkolja. Ez az egy meg visszajár kávézni, voltak ilyen mazoisták, tényleg ilyen szakik így megjelentek nagyanyámnál kávézni, meg tejázni, meg cigit is tartott, sose dohányzott, volt nála kis konya, kommersz, az nem ivott sose. Na mindegy. Szóval ő ilyen volt, és akkor hát ő aztán úgy rendesen leoltotta az embert, mint a villanykapcsoló. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon brutális valaki volt, döbbenetes túlélőgép, tehát, hogy végigcsinálta a világháborút fértelenül, tehát, hogy egy csomó olyan helyzet van egyébként, ahová férfi nem bejáratos, mondjuk a Nősziget konferencia, meg a szülőszoba, meg a bár, már ott a szülőszobán vagyunk, de azért szülni még mindig nem tudunk, bár már nagyon dolgozunk rajta. És így tovább, tehát, hogy egy csomó olyan mélység van, ahová nem annyira bejáratos a férfi ember, és csomó olyan mélység van, ahová nyilván a hölgyek kevésbé bejáratosak, és ezek mind azt hiszem az egzisztenciális mélységekben vannak. Mind a két nagymamám mellett ott lehettem, közvetlenül a haláluk után, és akkor én vezettem a halott virasztó szertartást, ott végigcsináltuk édesanyámékkal, szóval nagyon közel álltam. Ja, és ebben a szuperhíró nagyanyámmal én nagyon sokat voltam együtt, és akkor megnézve opera bérletet vett nekünk kettőnknek, és akkor én 15 évesen szemrebbenés nélkül 5 órás Parsifalt úgy végigültem, mint a pinty. Meg mentünk akaratjára, és akkor telepakolt a kosárra, a körtével a kosarakat, és akkor arra másfél kilométerre nem fizetünk buszjegyet, hát ne, ez rablók ezek meg. És akkor mentünk más, és akkor egy madzaga húzt el a térdemtől a kosarat, meg minden, hogy ne botolják bele. Szóval, hogy én nagyon bírtam ezt a, persze az is igaz, hogy egy generációs távolságból ez már sokkal jobban bírható, mert fennmaradt egy olyan magnószalag, az döbbenetes, és nem tudom, hová lett azóta, az apámat ugye a vejét egzecíroztott. Te is olyan hülye vagy, komolyan mondom, mert nem hiszem el, azért dugnád be a gázdezsóba a fejed, akkor inkább meg, és ez azért cifra, tehát, hogy szóval voltak ilyen erős női minták.
Van tehát muníció bőven, amit elő lehet venni a szorult helyzetekben, de hát ezek ugye a felkérések, amiknek eleget kell tenni. Mi az a téma, ami a felkéréseken túl foglalkoztat? Zárásképpen akkor szerintem fogalmazzuk ezt meg. Mi az, amit kerestek ti, amit gyűjtötök ti?
Hát bennünket, mint így karriatide alkotó csoportot, igazából tényleg a női életek, női kérdések foglalkoztatnak, és főként azt keressük, hogy hogyan tud erős lenni egy nő, anélkül, hogy kemény legyen, és hogyan romlik el, vagy törik össze egy női lélek, és ugye hát a színház meg a történetmesélés erre fantasztikus eszköz, úgyhogy bennünket ez motivál, ezt érezzük magunkénak.
Én éppen egy regényen dolgozok, amiben egy értelmi sérült fiú, aki túl erősre gyúrja fel magát, és nagy az igazságérzet, és akkor mindenféle bajokat csinál a világban, a fölkap egy féltengelyt, és rendet csinál, csak abból ketten belehalnak, és így tovább, és akkor bekerül börtönbe, és akkor az ő viszontagságai, meg a családja viszontagságai. Börtönbe szerez haverokat, az sem biztos, hogy jó irány, és akkor elkezd így az egész mini univer. Van egy nagyon áltatos nagynénikéje, és akkor rábeszél boltot nyis, hanem mindegy, akkor elkezd bepörögni a történet, még én sem egészen tudom, hogy mi lesz a vége, de már nagy valószínűséggel könyvhétre regény lesz belőle, úgyhogy ez izgat most leginkább.